Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt Ősagárdon. Én 60-ból érkeztem, református lelkipásztor vagyok. Van kedves feleségem, orvos, 4 gyermeket nevelünk, és 12 szorványunk van 50 kilométeres körzetbe. Úgyhogy nem is olyan túl messze van a szorványunk határa, egy nagy kődobásnyira Vanyarc. Merre is van? Arra. Köszönöm a kedves meghívást. Kaptam egy bibliai szakaszt, ami alapján igét szeretnék hirdetni. A hegyi beszéd két helyen van megírva, a Lukács szerinti verziónak egy részét hallgassuk meg, tehát a Lukács evangéliumának a 6. fejezetéből, a 20. verstől. Ő pedig tanítványaira nézett, és így szólt. Ja, álljunk fel, igen. Ő pedig tanítványaira nézett, és így szólt. Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet az ember fiáért. Örüljetek azon a napon, és ujjongjatok, íme nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok. Jaj, amikor jót mond rólatok minden ember, mert ugyanezt tették atyáik a hamis prófétákkal. Mennyei atyánk, a te jó igédhez jövünk, áld meg ezt a szót számunkra, áld meg a szívünket, áld meg az ige hirdetését, hirdetőjét, érintsd meg a szívünket, Szentlélek Úristen. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ez az ige arról szól, hogy Jézus kit tekint boldognak. Nem az a kérdés, hogy mi boldognak érezzük-e magunkat, mert sokszor, amikor a legboldogabbnak érezzük magunkat, akkor élünk talán a legnagyobb bűnben, hanem az a kérdés, hogy Jézus téged boldognak lát-e. És ebben az igében azt mondja el, hogy ő szerinte mi a boldogság. Nem biztos, hogy ha te most boldognak érzed magad, úgy jó, az se biztos, hogy boldogtalan vagy Jézus szerint, ha most te boldogtalannak érzed magad, és nem mind boldog az, akit boldoggá avatnak. Jézus szerint. Azért izgalmas az ige, mi az a 4 szempont, ami alapján Jézus téged boldognak lát. Egyébként a világot nagyon érdekli ez a boldog téma, boldogság téma. Pár hete publikálta a Reuters hírügynökség azt a most elkészített boldogság térképet, van ilyen is, hogy boldogság térkép, amely a világ 170 országát térképezte fel, különböző színekkel, az interneten lehetett ezt megnézni pár napig, most gyorsan levették, mert majd erről egy nagy konferenciát is tartanak, de az adatok rajta vannak. 170 országot vizsgáltak bizonyos szempontok alapján, hogy boldog-e, és sorrendet állítottak fel. 4 szempontjuk volt, hogy mi alapján boldog egy nemzet. Az első az, hogy mekkora kenyér jut neki. Tehát a GDP-t egyszerűen mérlegre tették, hogy mekkora kenyér jut egy személyre. De ez önmagában még nem boldogság. A második szempont az volt, hogy mi az a prognosztizált életkor, ami abban az országban átlagos. Tehát az egészségügyi ellátás, és meddig élnek ott az emberek, hogy átlag életkor. Képzeljétek el, van olyan afrikai nemzet, ahol 39 év. És van, ahol 82. Ugye nagyon nagy a különbség. A harmadik, az oktatás helyzete volt, hogy tanulhatsz-e, milyen könnyen tudod képezni magad, és a harmadik pedig, illetve a következő a környezetünk, hogy milyen környezetben élünk, és a negyedik volt a lelki egészség. Ilyen kérdésekre kellett válaszolni, hogy mennyire vagyunk idegesek, toleránsok, irigyek, vagy engedékenyek, vagy megbocsájtóak, vagy nagyvonalúak. Mit jelent számunkra a szeretet szó, kapni, vagy esetleg adni. És még arra is rákérdeztek itt a negyedik csoportban, hogy mennyire vagy unatkozó, mennyire vagy pessimista, vagy optimista, hogy látod az életet. És ezeket a számokat valahogy összesítették, összegyúrták bizonyos kódok alapján, és kijött egy sorrend. A legboldogabb állam, mit gondoltok, melyik? Mire tippeltek? Nem. Az USA a 23. a sorban, a nagy paradicsomnak hitt rendszer. Nem. Közelebb van. Nagyon közel van. Az északi államok nagyon jól állnak. Dánia. Dánia, ez a kicsi ország, néhány millió lakosával. Persze a történelmi okokat lehetne kutatni, de Dániára jöttek ki ezek a mutatók a legmagasabban. Nem minden területen, ez egy összesítés, a nagy átlagban az legelső. Az első 10 között szerepel utána Svájc, hogy ez érthető, Ausztria, a szomszédok, nagyon jó helyen állnak, a Bahama-szigetek, Bután, Finnország, Svédország és a 10. Kanada, és Hollandia 15., az USA 23., Németország 35, Chile 71, Kína 82, Románia 136, Oroszország 167, és Szudán, majdnem az utolsó, 173, ahol a mai napig is súlyos keresztény üldözés van, tankokkal mennek át keresztényeken. Mi hol vagyunk, mit gondoltok? Hanyadik vagyunk? Azért egy kicsit jobban állunk. 100 fölött vagyunk. Az utolsó előtti az Európai Unióban a magunk 107. helyével Szlovákia van csak mögöttünk. Ez sok mindent elárul a mi pessimista lelkünkről, de a 107 az se semmi, de azért nem vagyunk az élmezőnyben, az biztos. A világ szerinti boldogság térképen. A világ szerinti boldogság térképen. Boldog vagy-e? Ez a kérdés ma. Jézus mit mond neked? Boldog vagy-e? Majd látni fogjuk, hogy Jézus nem az alapján mér bennünket, hogy mekkora a kenyered, vagy mekkora a házad, meg hogy nem bánt senki, és hogy mindig optimista vagy, vagy mindenki téged szeret. Nem biztos, hogy ez a jézusi boldogság mérce. Belevágok. Ez a kis hegyi beszéd szakasz 4 szempontot mond el nekünk, hogy Jézus szerint ki a boldog. Az első. Az a boldog ember, aki Isten előtt szegénynek érzi magát, mondjam így, boldogok a lelki szegények, akik éhesek Istenre. Akik egy kiszolgáltatottságot élnek meg Isten előtt. Jézus egy olyan társadalomba jött, amelyik lelkileg túltáplált volt. Megvolt a csodálatos templomuk, nagyon büszkék voltak a törvényre. Elmentek imádkozni, gyönyörűen imádkoztak, hogy Istenem, milyen jó, hogy nem vagyok olyan, mint az a másik. És fantasztikusan bemutatták, hogy milyen jól adakoznak, milyen klasszul imádkoznak. Micsoda vallásos teljesítményük van. Úgy kellett oda jönnie az egyiknek, hogy Uram, amit te mondasz, abból én mind megtettem. Az összes törvényt teljesítettem. Egyáltalán van-e valami fogyatkozás bennem, hogy örök életem legyen? Ifjúságomtól fogva. Jézus szerint nem ez a boldogság. Jézus szerint a boldogság az, aki meg akar elégítetni, mert most még éhes erre. Aki úton van Isten felé, aki szeretne Isten közelébe kerülni, aki nagyon éhes és nagyon szomjas az Úrra. Amikor ébred egy gyülekezet, onnan lehet megtudni, hogy az emberek alig várják, hogy jöjjön az Isten tisztelet, hogy legyen imaóra. Még a régi NDK-ban volt egy élményem, ilyet még soha nem láttam, hogy tömegek sorakoztak, álltak a zárt templomajtó előtt, hogy mikor nyitja már ki a pap. Mert szeretnénk már bemenni, szeretnénk itt lenni. Egy templomajtó nyitásra hosszú tömeg várt. Egy kis faluban, Molsdorf volt. Mert konferencia volt, és nagyon szerettek volna együtt lenni, imádni Istent, vele lenni. Volt egy kedves testvér a gyülekezetünkben, Attila bácsi, aki azt mondja, tudod, kedves lelkipásztor, a vasárnap a legjobb, akkor együtt vagyunk. De a hétfőtől szerdáig az valahogy olyan rossz. És mondom, miért? Mert annyit kell várni azért a Biblia óráért, mert a szerdán van. Hogy ez a leghosszabb időszak, amit ki kell várnunk. Mert utána már mindjárt jön sütődök. Ima óra van, aztán ez van, az van, amaz van, de a hétfőtől szerdáig az olyan hosszú. Ez a szomjazás. Ez az éhezés, hogy Isten mit üzen. És amikor megtér valaki, az egyik jellemző ez, hogy alig várja, hogy reggel kinyithassa a Bibliát. Mi úgy tanultuk a lelkipásztorunktól, feleségétől, hogy olyan ez, mintha minden reggel kapnál egy levelet Istentől. Istentől egy szerelmes levelet. És mit mond neked Isten? Mit olvastál ma? És lehet, hogy ez a világ tényleg olyan, mint egy közép-amerikai teológus mondta, hogy tele van ez a világ Isten eltépett szerelmes leveleivel. Nem olvassuk el. Nem figyelünk rá. Pedig kellene szomjazás. Nem a megelégítettek a boldogok, hanem akik szomjasak és éhesek, akik keresik, kutatják az igazságot, mert ők majd megelégítetnek, mondja Jézus más helyen. A szomjas ember vágya az, hogy minden igazságot be akar tölteni az Úr előtt. Minden igazságot. Jézus elment a Jordánhoz, és sorba állt. És Keresztény János azt mondta neki, nincs neked erre szükséged. Te jó ember vagy, te tiszta ember vagy, rendes ember vagy, ismerlek, hiszen unokatestvérek voltak. Jön itt a bűnösök közé, meg meghajolni Isten előtt. És Jézus azt mondta, nem, így szükséges minden igazságot betölteni, és mivel ő szerette az Urat, az ő életét ez határozta meg, hogy mindent betölteni, amit az Úr mond. Tudjátok, sokszor egy ilyen minimum teológiát követünk, ami azt jelenti, hogy mi az a legkevesebb, amivel be tudok úgy osonni a mennyek országába. mi az, amit még feltétlen meg kell tennem olyan gazdag ifjús kérdéssel, hogy éppen, hogy még kapjak egy jegyet a mennybe? Többet semmiképpen nem akarok, de be akarok menni. Mi az a legkevesebb? Biztos itt is kérdezheti valaki a gyülekezetbe, hogy tőlem sokszor megkérdezik, hogy lelkipásztor, mi az, amit fizetni kell az egyháznak, egyházfenntartó járulék, mert azt azért megadnánk, és akkor mondom, hogy nálunk nincsen ilyen meghatározott rend, a szíved szerint adhatsz, de van, aki a tizedet ad, van, aki sokkal többet ad, és akkor nagy zavarban vannak, mert nincs meg a minimum teológiához a feltétel, hogy biztonságban érezzem maga, meg legyen a belépő jegyem a mennybe, sokan így gondolják. Nem minimum teológia, hanem keresés, kutatás, szomjazás, éhezés. Ez a boldogság Jézus szerint. Isten támaszthatja fel ezt a szomjúságot benned. Ez sem jön magunktól. És eljön az a nap. Ámos könyvét valaki idézte ma már, Ámos 8:11, hogy az utolsó napokban Isten szomjúságot és éhséget bocsát a földre, nem kenyér és víz után, hanem Isten igéje után. És mennek egyik tengertől a másikig, és keresik Isten igéjét. Én erre vágyom, hogy éhesek legyünk, szomjasak legyünk. Mi magyarok is. Akkor megkérdezték egy konferencián, hogy mi a magyarok ima témája. Angol nyelvű volt a konferencia, és azt mondtam, hogy szerintem ennyi. We Hungarians need to be hungry for the living God. Mi magyarok éhesek kell, hogy legyünk Isten igéjére, Isten személyére. We Hungarians need to be hungry. Kicsit a két kifejezés, a magyarnak lenni és éhesnek lenni, ez hasonló. De jó lenne, hogyha lelkileg, tényleg éhesek lennénk. Eljön a nap, amikor Isten majd megeteti az ő éhes embereit. Amikor majd veled eszik, és ad az élet fájáról, és akkor nem lesz senki többé éhes és szomjas. És az Isten országa lesz ennek a boldogság térképnek a top országa, mint ahogy most is az. És erre hív téged ma legelőször is. Ez az első kérdésem, hogy ilyen értelemben boldog vagy-e? Boldog vagy-e? Tudjátok, a legnagyobb betegség az, amikor valaki már nem éhes. Az orvos akkor esik kétségbe, amikor már nincs étvágya sem a jó embernek. Nem tud enni. És egyszerűen megerőtlenedik és meghal. Boldogság azt jelenti, hogy éhes vagy. Éhes vagy Isten szavára, Isten igére, a testvéri közösségre, és kiáltasz hozzá. Boldog vagy-e? Második. A Jézus szerinti boldogság második jellemzője az, hogy tiszta akarsz lenni a szíved mélyén. Boldog az, aki tud még sírni, boldog az, akinek a szíve tiszta. Jaj, erről nem szabad ma beszélni, mert a világ mindent megtesz azért, hogy elfelejtsd ezt a szót, hogy bűn. Mert ez egy nagy terhelő tétel. 150 éve született Sigmund Freud, nagy pszichoanalitikus. Ő döbbent rá arra, hogy az embereknek egy nagy bajuk van, és ez a neurózis. Ez az idegbaj. És ez abból van, hogy érzékeli a problémáit, a bűneit, a lelkiismereti görcseit, és egész életét arra áldozza, hogy ezt, mint a feljövő labdát a víz alá kell nyomni vissza, hogy ne lássa senki, ne szembesüljek vele, ne nevezze senki. És ez a nagy munka, ez a nagy helyezkedés, ez a nagy magyarázkodás, ez a visszanyomni mindent, elnyomni, ahogy ő mondta, vissza a tudattalanba, ez a neurózis. És úgy kell megszabadulni a neurózisoktól, hogy hadd jöjjön fel az a labda. Hadd ugorjon fel a víz mélyéről, mondja Freud. Nem is bűn az. Nem kell azon semmit szégyelni. Éld ki azt, aki vagy. Ugye, ez lett aztán, bejárta ez a szlógen a diadal útját a mai napig. És Freud azt ígérte, hogyha felszabadítjuk így magunkat, hogy az a labda már nem piros labda, és nem bűn, akkor megszabadulunk a neurózistól, megszabadulunk a görcseinktől, megszabadulunk a bajoktól. Ha mindenki azt csinál szíve szerint, amit akar, nem lesz baj. És mi lett? Kevesebb lett a neurotikus? Az idegbajos? Kevesebbet? Szerintem sokkal több lett. Amikor én születtem és kezdtem felnőni, akkor a faluban egy idegbeteg volt, egy bolondja volt a falunak. Ma nem tudom, hogy van-e egy normális. Ez általában sajnos át fogják írni ezt a korképet is, hogy ki a normális, és tolódik el inkább az abnormális irányába, hogy mi a normális. Ma az az abnormális, aki tud a bűneiről, aki szeretne bizonyos erkölcs szerint élni, és mindenek előtt az Urat keresi. Ez abnormális. Ez valami ekléziogén probléma. Persze van ilyen is, aki valamiképpen eltévedett ezen az úton, persze, hogy van, de Jézus szerint az a boldog, aki Isten elé viszi ezt a labdát, amit annyira le akar pumpolni, amit ő annyira fél, nem elengedi a nagyvilágba, és teszi, amit jónak lát, hanem oda viszi az Úr elé. Tud sírni fölötte, és azt mondja, hogy bocsásd meg, Uram. Ha nem tudsz ide eljutni, nem vagy boldog, akár mit csinálsz, akár mire festődött egy életlabdálat, akár mennyire görcsölsz és próbálod elnyomni, ha nem szembesülsz azzal, hogy gond van belül, akkor nem leszel boldog. Lehet, hogy nem is tudják az emberek, hogy mit csinálsz, mit gondolsz. Nagyon jó színjátékosok vagyunk, minnyájan. Jézus azt mondja, akkor leszel boldog, ha ezek előjöhetnek az életedbe. Volt egy gyermek evangelizáció, ami falunkban, Sárbogárdon, ahol én születtem. Hallgatta az igét valaki, és nem tudta befejezni a lelkipásztor a prédikációt. Valaki elkezdte mondani, hogy ne tessék tovább mondani, nem bírom már ki, nekem most le kell rakni a bűneimet az Úr elé, mert egyszerűen nem tudok vele bírni. Meg akarok tisztulni. Vagy biztos minnyáján hallottatok Blumhártról, a mötlingeni evangélikus lelkészről. Amikor a konfirmándus csoportban a legrosszabb gyerek, aki mindig ugratta az egész társaságot, aki mindig idegesítette a lelkészt, és oda nem figyelt volna, elkezdett sírni, hogy prédikált, tanította a gyerekeket a lelkész. A lelkész azt hitte, hogy ez egy új vicc, mert megszokta már a gyerektől, hogy mindig valamit újít, és bedob valamit. És nem. A bűnei miatt sírt, és elkezdődött az ébredés, hogy ez a fiú letette a bűneit. Minden ébredés ezzel kezdődik, ezzel a boldogsággal, hogy megbocsátott Jézus. Amikor együtt tudunk sírni, egymás baja miatt, nyomorúsága, összetörtsége miatt, problémája miatt, bűnei miatt, és odaadhatjuk Jézusnak, az ő keresztje elé vihetjük, ez a gyógyulás. És boldog, aki tud sírni emiatt. Nagyon nagy sebeink vannak, és nagyon nagy bűneink, és mindegyiket vihetjük az Úr elé. Isten tud megtisztítani téged. Hiába mondja az analitikus, hogy nincs bűnöd, menj el békével. Nem tudsz elmenni békével. Bennünk van valami, amit csak Jézus tud kivenni. Ő tud letörölni a mi fekete dobozunkról bizonyos információkat. Senki más nem tud hozzáférni. Csak ő. Sem a mi ügyes magyarázkodásunk. Semmi. Biztos ismeritek Arany Baladányát, az Ágnes asszonyt. Megcsalja a férjét, aztán bíróság elé kerül, de felmentik, mert neurózist kap. És egy életen át jár ki éjszakáról éjszakára a patakhoz, és mossa a férje lepedőjét, mert az véres volt, és ő ebbe együtt munkálkodott, hogy megölték a férjét. És már-már cafatokban, és csak fehér ez a lepedő, de ő mindig véresnek látja, mert nem tud megtisztulni. Mert csak Isten tud megtisztítani bennünket, és az a boldog, aki egyszer oda megy, oda viszi az ő életruháját, és azt mondja, hogy Uram, tisztíts meg. Mosd meg. Ez a legnagyobb dolog, ami velünk történhet. Ekkor jön az öröm, és az a más életlátás, ami addig nem volt. Ez az, amire hív bennünket Jézus. És azt mondja, boldogok a tiszta szívek, boldogok, akik tudnak sírni. Mert ők tényleg megvigasztaltatnak, és áldást kapnak. És Isten elindít egy úton, hogy rendezd el az életedet. Volt egy férfi, amikor megtért, egy nagy világi életet élt, három autója volt még a szocialista időszakban. Ugye, ez nem volt semmi. Nem azért, mert pártag volt, hanem úgy ügyeskedett, jól csinálta. Sok minden történt, megtért, megváltozott az élete, és egy ilyen szolgálatban valahogy részt vett, ő is ott ült a padban, valamilyen biblióra volt, és egy öttagú családban valaki ott bizonyságot tett, és elmondta, hogy hát nehéz a gyereket nevelni, meg nem tudnak mozogni olyan egyszerűen, nincs járművük, és fölállt ez a férfi, és azt mondta, hogy Isten nekem megbocsátott. Az egyik autót odaadom nektek. És odaadta a Wartburgját. És elment az APEC-hez, utána már, éppen rendszerváltás utáni időszak, és azt mondja, hogy Uraim, én nem tisztességesen szedtem össze egy pár dolgot, de mától újat kezdtem. Végighallgatták, nem tudtak mit csinálni vele, elengedték. De újat kezdtek. Rendezni a dolgokat, amennyire lehet. Nem mondom, hogy pont így kell neked is, de neki úgy kellett. És Isten megáldotta. Harmadik szempont. Ki a boldog Jézus szerint? Boldogok vagytok, ha az én nevemért gyaláznak titeket. Szeretném megkérdezni tőled, szenvedtél-e már Jézus nevéért? Ma nagyon sokan meghalnak Jézus nevéért. A 20. században volt a legtöbb keresztény mártír. Sokkal több, mint a 19 évszázaddal korábban. Az emlegetett Szudánban az elmúlt 10 évben csak körülbelül 2,5 millió keresztény halt meg. Egy zárt ország. Egy muszlim ország. És falvakat bombáznak, és gyilkolnak le, ahol keresztények laknak. Nem akarom felsorolni, hogy milyen válogatott kínzásokon mennek át. Asszonyok és férfiak, és gyerekek. És hogyan szögezik át a bokájukat, és ássák el őket elevenem, és gyújtják fel a házaikat, és templomaikból katonai állásokat építenek. Találkoztam valakivel Jeruzsálemben, aki azt mondta, hogy én voltam Indonéziában, és a jó barátom, aki lelkész, és lefejezték, és az ő temetésén kellett szolgálnom. De Kínában is vannak válogatott dolgok. De egy biztos, Jézus azt mondja, ha valamit válasz az Úr nevéért, az boldogság. Ha nem szégyelled az ő nevét, ha nem százszor gondolod meg, hogy most kimondjam-e az Úr nevét, vagy nem, vagy jobb itt csöndben lenni. Téged nem visznek börtönbe, ne félj. Mégis van súlya ennek itt is, hogy viseled-e az Úr nevét. Örömet ad az Úr. Én 16-17 éves lehettem egy székesfehérvári kollégiumban. Voltunk elszállásról, amikor középiskolás voltam, és én megtérésem után minden nap olvastam Bibliát, és valahogy az igazgató megtalálta. Valami takarítás volt, feldöntötték a szekrényt, annak nem volt alja se, kihullottak a dolgaim. Biblia, jött a belügyes rendőr, nyomozó, jegyzőkönyv, hosszú kihallgatás, és kérdezték, hogy mit akarok én, mondom, lelkész lenni, hát ez még jobban megpecsételt az ügyem, mert elmondták, hogy menni kell, itt biztos, hogy nem maradhatok. Ha hiszitek el, ha nem, nagyon nagy örömöm volt. Nagyon örültem. Nem tudom, Isten adta az örömet. Hogy az ő nevéért történt ez. Nem a butaságaimért. Az más kérdés, hogy egy idő után, nem tudom, egy-két hét se telt el, ez az igazgató eltűnt. Nem tudom, hova vitték, vagy miért, és egy új ember jött, és az ügyet már nem folytatta. Akkor jött vissza az igazgató, amikor én befejeztem, leérettségiztem. Nem tudom, Isten így rendezte, ő akart nyilván, hogy érettségizzek, meg tényleg teológiára menjek, de nem volt rossz. Tehát az Úrért, ha valami történik veled, az öröm, hidd el. Isten megáld. És eljön a nap, amikor mindenki Isten elé oda fog állni a mennybe, és mindenkinek a szemébe néz az Úr. Nagyon személyesen fog találkozni velünk Isten. Eleve mindenkinek a homlokára ír valamit, amit ő meg te tudsz. És még valamit tesz. Mindenkinek letörli a szeméről a könnyet. Nem itt törli le az Úr az összes könnyünket. Mi azt várnánk, hogy akkor vagyok boldog, ha én soha nem sírok. Ezt nem ígérte meg Isten. Csak azt, hogy megvigasztaltatunk. És ez a szenvedő szerkezet, ez a tatik-tetik, az, hogy Isten megvigasztal, és lesz egy jó rész a vigasztalásból, ami ott fog történni, személyesen Isten előtt, amikor odaáll eléd, hogy kedves Józsi, vagy Júlia, vagy István, vagy Gábor, vagy Zoltán, én tudom, hogy te belül sírtál, vagy nem csak belül, és ami veled történt, és én vigasztalak meg, én törlöm le a könnyeidet. Ez az a nap, amire várunk, és ez az a harmadik boldogság index részlet. Boldog vagy-e? Negyedik, és be is fejezem. Jézus szerint az a boldog, aki nem rabja a népszerűségnek. Az utolsó versre hadd utaljak, amit olvastam, hogy ugye örüljetek azon a napon, újongjatok ki, mert nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették a profétákkal, de jaj, amikor jót mond rólatok minden ember, mert ugyanezt tették atyáik a hamis profétákkal. Ma a népszerűségért ne rengeteget fizetnénk, és nagyon sokba is kerül. sok pénzbe kerül, és a lelkünkbe kerül a népszerűség. El kell add magad, ha népszerű akarsz lenni. Talán egy fiúnak, talán egy lánynak, talán egy újságnak, talán egy cégnek, egy pártnak, vagy a nevedet adod el valahogy. El kell adni magad. Jézus azt mondja, jaj neked, ha ez a number one, ez az elsődleges szempont, ami hajt téged, hogy mindenki jót mondjon rólad, hogy mindenki téged ajnározzon és a legklasszabb embernek tartson. A siker megígézhet téged is. És az ördög még Jézusnak is felajánlotta, nehogy azt hitt, hogy téged kikerül. És az ilyen elsőbséget kereső emberekhez térdelt le Jézus, és megmosta a lábukat. Örök mementóként emlékeztető, hogy figyelem emberek, hogy is áll itt a sorrend. És ha én uratok vagyok, és megmosom lábatok, nektek ezt kell tenni. Ez az üzenet. Ez a boldogság. És ilyenkor történnek dolgok, hogy jön a békesség. Egyszer egy testvérnő azt mondta a gyülekezetbe, hogy ő elmegy. Talált egy jobbat. És mondtam, hogy rendben. Szeretnék imádkozni, érted? Nyilvánosan. És a gyülekezet előtt, ha megengeded, behozunk egy kis edényt, mint itt van, csiz nagyobb volt. Én szeretném megmosni a lábad, mielőtt elmész. Hogy úgy gondolj ránk vissza, mint akik szerettünk. És értékeltünk. Jó lélekkel engedtem el. Nem tudom, mi minden történt vele. Nem happy end a sztori, hogy aztán visszajött. De még visszajött. De az Úr megadta ezt, hogy hogyan lehet elengedni. És nem szabad a népszerűségnek rabságában élni. Talán abban a népszerűségben, hogy engem ismer mindenki. Hozzánk jön mindenki. Nekünk van a legjobb nevünk a világon. Nem. Nem és nem. Másról szól a Jézusi boldogság. És nehogy felülj a hamis dolgoknak. De vannak jó emberek is. Vannak, akik ezt értik. És figyelj rájuk. És ahhoz mérjétek magatokat. Ez az éves igénk, hogy igazodnunk kell egymáshoz. Igazodnunk kell egymáshoz, akik az Úrban járnak előttünk. Össze kell tartanunk, mint eklézsia. A puzzle játékot össze kell rakni, hogy egy kép legyen belőle. És sok kísértést kell legyőznünk, hogy megmaradjunk az úton. Nehogy elbolondítson bennünket az ördög. A számok bűveletében nagyon kell vigyázni az Isten népének. Én két amerikai gyülekezetet ismerettem meg úgy közelebbről. Az egyik 91 táján történt. Segítettünk egy gyülekezetnek, nem reformátusok voltak, egy más társaság. Itt Magyarországon misszőt folytattak, és aztán visszahívtak, hogy megmutatják ők is a gyülekezetüket. Fantasztikus, nagy jólét. Hatalmas épület, 1500 ember egy gyülekezetben. És akkor a lelkész elvitt bennünket egy szupermarketbe. Egy igazi amerikai nagy boltba, üzletbe. Hát ott hihetetlen árumennyiség. És akkor mutatta, itt vannak a hangszerek, itt vannak a számítógépek, itt van ez. Mindent kaptok. Hagyjátok ott a kis református egyházat, veszünk egy új épületet, csak a mi nevünket vegyétek fel, alapítsunk egy új céget. És akkor, ami kint voltunk, ezt közben mondják, az utolsó ebédnél szemükben nézni, és azt mondani, hogy we can't do it. Ezt nem tehetjük meg. Akár mennyit adtok. Nekünk egy kis szorványgyülekezetünk van, de oda hívott Isten. Ezt nem veszíthetem el, és ezt nem is vehetitek el. Akár mi mindent kapnánk, új nevet, új épület, nagy fizetés, minden. De mi lenne Istennel? Meg amire én születtem. Tehát találkoztunk jó emberekkel. Ez is egy amerikai gyülekezet. Ők se reformátusok. Valami misszió kapcsán futottunk össze, és ők is meghívtak. Már féltem előre, hogy mi lesz. Megint előhozakodnak valamivel. És azt mondta a lelkészük, mi nem akarjuk a lelketeket. Mi csak partnerek szeretnénk lenni, segíteni szeretnénk. Hadd vegyünk részt a ti munkátokba. Segítőként. Sok mindenre támogattak, de láttam bennük a Jézusi alázatot, hogy mi szeretnénk a közeletekbe lenni, elkísérni benneteket ezen úton. Maradjatok úgy, ahogy vagytok, csak hadd szeressünk titeket. Ez volt a lényeg. És ez elég. És ez a kereszténység. Ez a boldogság. És én tudom, hogy nagyon boldogok. Nagyon boldogok. Nagyon boldogok. Összefoglaljuk, most próbáljuk átgondolni ezt a 4 pontot, ha segítenétek összeszedni, hogy a Jézus szerinti 4 boldogság. Hogy is hangzik? Első, ki emlékszik rá? Éhesnek, szomjasnak lenni Istenre. Az a boldog ember. Éhes, szomjas Istenre. Második, aki tiszta akar lenni szíve mélyén. Harmadik, Jézus nevéért tudok szenvedni, ha kell. Nem kell keresni a bajt, de jön az magától. Negyedik, hogy nem vagy rabja, minek? Az üres népszerűségnek. Most imádkozni fogunk. Egy kicsit legyünk csendben, és gondoljuk át azt, amit hallottunk. Főleg azt a részletet, ami téged ma érint itt ezen a helyen. Gondolj arra, hogy Jézus előtted áll, és téged tud-e boldognak mondani. Akkor is, ha sírsz, akkor is, ha vannak bajaid, problémáid, de utána vagy szomjas, őt keresed, és le tudod tenni a népszerűség bálványát, és az Úr előtt akarsz meghajolni. És csak előtte. Most úgy, ahogy vagy, nyugodtan beszélj hozzá. Akár magadban, akár félhangosan. Nyugodtan széttáratod a tenyeredet az ég felé, jelképesen az Úr felé is. Ezzel jelezve, hogy szegény vagyok nélküled. És te jöjj, és te áldj meg engem. Én a szerinted való boldogságot keresem. atyánk, a te kegyelmedből vagyunk most itt. Köszönjük, hogy Jézus elhozta az igazi boldogság titkát. És engem se akar kihagyni. Kérlek, jöjj közelebb hozzám, és én is közeledek hozzád. Te legyél az én Uram. Te látogass meg engem. Tisztítsd meg a szívemet, és a te kenyered után vágyódom. És bátoríts meg, hogy ne féljek attól, hogy a nevedet ki kell mondjam. Örömmel tudjam kimondani. Hívunk téged, Úrunk Jézus Krisztus. Te, aki a megfeszített vagy, és feltámadott, és aki lélekkel keresztelsz, töltsd be szent lélekkel a testvéreket most, azokat, akik vágynak erre, és megnyitják a szívüket. Te látogass meg ezt a helyet. Hívd meg bennünket a te boldogságodba, a te örök életedbe. Kaptuk ezt a 60-70-80 évet, de te örök életre hívtál meg. És add, hogy befogadjuk az örök életet benned, és éljünk neked. Aki most szeretné Jézust így befogadni, még soha nem mondta neki, hogy jöjj az életembe, Uram. Még soha nem mondtad neki, hogy szerinted szeretnék boldog lenni. Én most mondok egy imádságot röviden, ha lesznek benne szünetek, te mondhatod hangosan vagy félhangosan, és kiegészítheted a te saját szavaiddal is. Ha jónak látod, teljesen szabad vagy ebben, de Jézus téged is boldoggá akar tenni, boldognak akar látni. Uram Jézus, hozzád jövök. Ha szeretnéd mondani, nyugodtan mondjad magadban. Uram Jézus, hozzád jövök. Kérlek, bocsásd meg minden bűnöm. Mosd meg engem ma. Átadom az életem neked. A te céljaidat szeretném látni és cselekedni. Hadd legyek testvéred, barátod, gyermeked. És tölts be engem magaddal, a te jó lelkeddel, hogy új életet kezdhessek a te örömödre. Ámen. Isten áldjon meg benneteket, nagyon gazdagon.